18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Csökkent a tej és a sertéshús ára, vegyes a mozgás az élelmiszerpiacon, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. Közleményük alapján több alapvető élelmiszer ára is csökkent az előző évhez képest. A nyers tej átlagára márciusban 5%-kal esett vissza az előző hónaphoz, és 28%-kal 2025 azonos időszakához képest. A kiviteli árak is jelentősen csökkentek, éves összevetésben több mint 37%-kal. A feldolgozott tejtermékek, például vaj, sajt és joghurt ára szintén mérséklődött. A vágósertés termelői ára április közepére közel 19,5%-kal lett alacsonyabb egy év alatt. A sertéshús feldolgozói és kiskereskedelmi árai is visszaestek a tavalyi szinthez képest. A baromfi piacon vegyes a kép, a csirkehús ára csökkent, a pulykahús viszont drágult. Az étkezési tojás ára ugyanakkor kismértékben emelkedett. A csoportos utazások további növekedésére számít a MÁV csoport. A társaság vezérigazgatója Hegyi Zsolt közösségi oldalán számolt be a várakozásokról. Elmondta, az olcsó ország és vármegye bérleteknek köszönhetően az utazási kedv jelentősen emelkedett. 2025-ben mintegy 31 ezer csoport utazott vonattal, és több mint 12 ezer buszos csoport indult útnak. Azt várják, hogy a trend 2026-ban is folytatódhat, különösen az iskolai kirándulások esetében. A vezérigazgató hangsúlyozta, az előzetes tervezés kulcsfontosságú az utazások megszervezésében. A vasúti csoportokat legalább 7, az autóbuszosokat legalább 15 nappal indulás előtt kell bejelenteni. Ez a férőhelyek biztosítása és a gördülékeny szervezés miatt is szükséges. A bejelentés feltétele a díjmentes kísérői kedvezmény igénybevételének is. A MÁV csoport célja a kiszámíthatóbb és kényelmesebb csoportos utaztatás biztosítása. A 120 éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerző és zenetudós emlékére jubileumi programsorozatot szervez Tabajdi Ádám orgonaművész és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a szerző máig ható munkásságát a református zenei és gyülekezeti életben. Gárdonyi 1959-ben a református korálkönyv szerkesztőjeként megalapozta a modern református istentiszteletek egységes zenei stílusát. A korálkönyv több mint 5 évtizeden át meghatározó szerepet töltött be a gyülekezeti éneklés kíséretében. Gárdonyi munkásságát az egyszerűség, a letisztultság és a korstílusoktól való távolságtartás jellemezte. A jubileumi évben koncertek, orgonamaraton és tudományos programok is szerepelnek a kínálatban, írja a református.hu. Földnapi programokkal várták a családokat a Miskolci Állatkertben vasárnap, ahol természetvédelmi és ismeretterjesztő foglalkozásokkal készült az intézmény. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság közreműködésével az érdeklődők megismerkedhettek az év emlősével, a molnárgörénnyel, valamint az év hüllőjével, a fürgegyíkkal. A szakemberek játékos formában mutatták be a fajok jellemzőit és természetvédelmi jelentőségüket. A Hungary csapata a komposztálásról és a levegőtisztaság védelméről tartott interaktív foglalkozásokat. A programok a fenntarthatóság és a környezettudatos mindennapok fontosságára hívták fel a figyelmet. A látogatók az állatkert lakóival is találkozhattak a tematikus események mellett. A szervezők szerint a rendezvény a természeti értékek megóvására is felhívta a figyelmet. 26. alkalommal rendezték meg szombaton Miskolcon a kézműves kupát, ahol 28 kategóriában hirdettek eredményt. A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor egészségügyi technikumában fodrász, kozmetikus, műkörömépítő, szempillaépítő és borbély tanulók mérték összetudásukat. A versenyszámok között szerepelt női fodrász, divathajvágás, körömépítés, fonás és kozmetikus minkes feladat is. A résztvevők több helyezés és külön díj elismerését vehették át a nap végén. A díjazottak között tanulók és gyakorló szakemberek egyaránt szerepeltek, Tóth Szenta József Miskolc polgármestere szerint a verseny már a rangos szakmai eseményé vált. A szervezők kiemelték, hogy a kézműves szakmák megbecsülése továbbra is kiemelten fontos. A több mint negyed évszázados múltra visszatekintő rendezvény a szakmai tudás és kreativitás bemutatkozásának fóruma volt.
Az időjárásról.
Többnyire felhőtlen lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, ugyanakkor az északkeleti ország részben időszakosan több gomoly felhő érkezhet, ott előfordulhat kisebb csapadék, egy-egy futózápor is. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 3 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. Hogy ki vagyok, utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfelejtj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyd magad mögött a gondokat.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Új feltárásba kezdtek a Herman Ottó Múzeum régészei március végén. Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak, a munka a terepen hamarosan befejeződik. A területen egy hatalmas négy árokból álló körárokrendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Otto Múzeum régészei örömmel fogadták a látogatókat, akik közelről is megnézhetik, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást.
Hát ez már egy eléggé régi történet egyébként, mert még a szakdolgozatom kapcsán tartottam a terepbejárást ezen a helyszínen, és már akkor is láttam, hogy nagyon izgalmas és érdekes a leletanyag, amit ott találtam. Egyébként előtte már voltak más régész kollégák is a területen, azt a leletanyagot be is mutatták, leközölték, de ugye utána most próbáltuk így azonosítani a lelőhelyet, ezt követően történtek geofizikai felmérések, tehát egy műszerrel végigmentünk azokon a részeken, amit ilyen vizsgálati módszerrel lehet kutatni, és akkor ott egy ilyen nagy hatalmas árok rendszernek a részletét tudtuk azonosítani. Aztán később német kollégák segítségével az árkokban, illetve az árkok által határolt területen is fúrásokat végeztünk, tehát földmintákat vettünk ki, azokat tovább elemzésre elküldtük. Tulajdonképpen az árok mélységére vonatkozólag tudtunk a fúrások által adatot nyerni, illetve a mintákból pedig koradatokkal tudtuk gyarapítani az ismereteinket. És most pedig hát elérkezett az idő, hogy eddig ugye egy ilyen roncsolásmentes kutatás történt a lelőhelyen, és tavaly pedig sikerült egy NKA, a Nemzeti Kulturális Alap pályázat keretében egy kis támogatást nyerni így a lelőhely további kutatására, és ennek keretében indítottuk most a feltárást. Három szelvényt tűztünk ki. Az egyik a külső árkot érinti, mert négy gyűrűből áll ez az árokrendszer. A külső árok egy részét egészen pontosan, illetve további két árkot pedig az árkon belül tűztünk ki. Hát az árokból magából rá rengeteg leletanyag jött elő, ezek leginkább kerámia töredékek, tehát edények töredékei, egykor használt edények töredékei. Ezen rajta vannak a jellegzetes ilyen késő neolit díszítés módok, bütyök díszes kerámiák, festett kerámia töredékek, sok csonteszközt, agancseszközt, állatcsontot is gyűjtöttünk az árokból, és tulajdonképpen magára az árok szerkezetére vonatkozólag a kialakítására szeretnénk még így információt nyújtani azáltal, hogy tulajdonképpen egy kis szondával egy részét úgy kibontjuk, de ugyanúgy talajtani mintákat gyűjtünk, kormeghatározásra szeretnénk majd további mintákat küldeni, a talajmintákat is majd egy kolléga át fogja vizsgálni, megnézni, hogy milyen magokat, faszenet tartalmazott, az egykori vegetációra lehet ezekből, illetve a termesztett növényekre lehet ezekből következtetni. Úgyhogy tulajdonképpen most itt tartunk, hogy ezekben a szelvényekben folyik az ásatás.
Az Európa Szalon mai vendége tehát Hajdú Melinda, a Herman Otto Múzeum régésze.
De én láttam, hogy feletted.
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Új feltárásba kezdtek a Herman Ottó Múzeum régészei március végén. Göncz határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak, a munka a terepen hamarosan befejeződik. A területen egy hatalmas négy árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Ottó Múzeum régészei örömmel fogadták a látogatókat, akik közelről is megnézhetik, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Az Európa Szalon mai vendége Hajdú Melinda vezető régész, aki először arról a párizsi útról számol be, amelyen a Miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai vehettek részt egy pályázatnak köszönhetően.
Ja, a Miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgozom régészként, és tavaly a múzeum egy sikeres Erasmus pályázatot tudhatott magáinak, és ennek keretében 24 munkatársa a múzeumnak ösztöndíjjal eljuthatott 4 különböző helyszínre. És akkor az egyik helyszín volt Párizs, de ezen kívül Aschaffenburg, Németországba ment egy 3 fős csapat, Grazba megint egy 3 fős csapat, Krakkóba mentek, oda 2 csapat is ment, illetve mi is 6-an mentünk Párizsba, a Természettudományi Múzeumhoz. Egy hetet töltöttünk Párizsban, hát nagyon nagy élmény volt. Ugye már előre összeállítottunk egy ilyen szakmai programot, hogy mit szeretnénk megnézni, és a külföldi kollégák pedig ehhez az igényhez alakították végül is a végső programtervet, így minden nap tulajdonképpen reggel 9 vagy 10 órától egészen délután 4-5 óráig vagy 3 óráig szakmai programokon vettünk részt. Ez a Természettudományi Múzeum egy hatalmas múzeum, talán a világ második legnagyobb ilyen természettudományi múzeuma. Több galériája, több egysége van, és majd, hogy nem mindegyiket végig látogattuk. Voltunk az Evolúciós Múzeumban, az Ásványtárban, vagy az Ásvány Múzeumban, a Paleontológiai Múzeum az most zárva volt, de ott is raktárlátogatást tettünk. Egyébként mindegyik múzeum egységen belül megtekinthettük a raktár egységeket is, kollégákkal beszélgethettünk, tehát szakmai tapasztalatot cserélhettünk. Fantasztikus volt látni, mekkora gyűjteményük van, meg mekkora látogatottságuk. Múzeumpedagógiáról is volt szó, volt velünk múzeumpedagógus kolléganő is, és voltunk az Ember Múzeumában, ami még szintén ehhez az egységhez tartozik. Hát ott meg, ugye én régész vagyok, és ott meg régészeti vonatkozásba is egy kicsit így betekinthettük az ottani munkába, megnéztük az állandó kiállításukat, az is egy ilyen fantasztikus kiállítás volt. Alapvetően az ember maga van középpontba állítva, nem az eszközhasználat, hanem az ember fejlődés, és ehhez kapcsolódom persze, azért vannak eszközök is kiállítva. Interaktív, hatalmas kiállítás, nagy terekkel, fantasztikus volt. Ott voltunk a régészeti osztályon, laborokat megnéztük, ez is fantasztikus, hogy egy múzeumban vannak laborok, itt nálunk ez így nem jellemző, és ők maguk tulajdonképpen vizsgálatokat tudnak végezni a saját kutatásukhoz kapcsolódóan. Raktárlátogatást is tettünk, úgyhogy régészként nagy élmény volt, hogy korai ember maradványokat láthattam, a Lefáreszi barlangból például neandervölgyi maradványokat. Én neolitos régész vagyok, a neolitikumból is láttam egy kis néhány anyagot. Emellett voltunk az állatkertben is, ugyanis az állatkert is a múzeumi egység része náluk, illetve a Sorbonnon is tettünk egy kirándulást, ott is megnéztünk egy mini kiállítást, illetve a raktárba betekintést nyertünk, úgyhogy nagyon tartalmas programok voltak, de mindellett azért fakultatív programokat is szerveztünk magunknak, hiszen azért Párizsban rengeteg látnivaló van, és felfedezni való, úgyhogy így minden nap, így miután lejárt a kötelező, akkor nyakunkba vettük a várost, hogy minél jobban megismerjük, és fantasztikus volt. Tehát voltunk Szajnán hajókiránduláson, megnéztük a Notre Dame-ot kívülről, belülről, a Latin negyedbe voltunk, aztán a Louvre-ba több órát eltöltöttünk, fantasztikus, hatalmas múzeumról van ugye szó, több gyűjteményt végigjártunk, aztán voltunk a Montmáron, a Sacré-Cœurt megnéztük, Eiffel-torony, voltam az Eiffel-toronyba is, fölmentem a tetejére, meg nagyon finomakat ettünk, tehát ugye gasztronómiai szempontból is egy nagy utazás volt, szóval nagyon inspiráló és feltöltő volt ez az egy hét.
Mit tapasztaltál, mik a legnagyobb hasonlóságok, illetve különbségek?
Hasonlóság az, hogy tulajdonképpen ez így a raktározásba tűnt fel, hogy ugye ott is nekik is egy hatalmas anyaguk van, hiszen a Természettudományi Múzeumnak a gyűjtőköre nem csak Franciaországra terjed ki, hanem a világ több pontjára. A régészeik is Afrikában ásnak például, kutatnak. Tehát hatalmas anyaggal dolgoznak, ugye több ezeren dolgoznak egyébként ebben a nagy múzeumban, és hát ugye hasonló módon raktároznak, mint mi, hasonlóak a raktározási egységeik, és hasonlóan elmaradásaik vannak a raktározás, illetve a leltározás tekintetében. Nyilván szerintem nem lehet azért egy kalap alá venni itt a Miskolci Múzeumot egy ekkora múzeummal. Régészeti tekintetben egyébként a mi múzeumunk is egy hatalmas leletanyaggal rendelkezik, de egyébként a többi osztály is szerintem, csak nyilván abban nem látok úgy bele. Tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nincs szégyenkezni valunk. Hát talán lehet, hogy anyagi szempontból jobban el vannak látva, és akkor ilyen nagyon klassz kiállításokat, interaktív, modern kiállításokat tudnak szervezni, meg hatalmas terekkel tudnak dolgozni, és szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy alapvetően kiállítóterük is több esetben, mondjuk például az Ember Múzeum a tekintetében világos, hatalmas terek vannak, lehet benne bolyongani, felfedezni, és ott is ráadásul csak tulajdonképpen a paleolit részlegen voltunk, a többit azt nem néztük meg, mert több egység van ott a múzeumon belül. Tehát talán így tudnám összefoglalni, meg ugye ami nagy különbség az, amit említettem is, hogy nálunk alapvetően nincsen labor felszereltség, de hát ez egyik múzeumról sem mondható el itt hazai viszonylatban. Most nem tudom, hogy ez Franciaországban mennyire gyakorlott. Nyilván mondom, ez egy hatalmas múzeum, és ez egy központi múzeum, és ott ezt így meg tudják oldani.
Mennyire volt baráti a találkozás, vagy mennyire volt protokoláris, volt alkalom tapasztalatot cserélni, eszmét cserélni, kérdéseket feltenni?
De elég feszített volt ugye a program, mert be voltunk így táblázva. Egy kísérőnk volt, egy helyi kollega, ő nagyon, tehát mindent alaposan szépen leszervezett, nagyon kedves volt, minden igényünket kielégítette, meg tippeket adott, mondjuk, hogy hova érdemes még úgy pluszba elmenni, tehát vele nagyon nagy szerencsénk volt, ő kísért végig tulajdonképpen ebben az egy hétben bennünket, és ott ugye ő szervezte le a helyi kollégákkal is a találkozókat. Kötetlen módon ment az egész, mert ugye körbevittek minket, de lehetett nyilván kérdezni, nézelődni, fotózni, úgyhogy sikerült én azt gondolom, hogy így tapasztalatot is cserélni. Mindenféleképpen pozitív, azt gondolom.
Gondolkodtál már azon, hogy mi az, ami a legnagyobb benyomást tette rád, amire legszívesebben emlékszel, meglepődtél rajta esetleg? Van-e ilyen?
Hát ez érdekes dolog, mert hogy így nem feltétlenül úgy a Nem feltétlenül szakmai dolog ez, hanem maga úgy Párizs hangulata engem, ami úgy megragadott, meg alapvetően az emberek is, mert igaz, egy hetet töltöttünk ott, de kedvesek voltak, és segítőkészek, meg olyan nyugodtak. És nem éreztem azt, hogy olyan feszített lenne, meg sürgetve lennénk. Tehát maga a város hangulata és az emberek rám inkább ez tett így mély benyomást. Persze a látvány is, meg nekem az Eiffel-toronyom úgy nagy kedvencem, tehát az úgy fantasztikus volt, hogy oda följutni így a tetejére, meg olyan műkincseket látni a Louvre-ba, amit eddig csak a tévéből láttam, mondjuk a Mona Lisát például, tehát ezek mind azért ilyen maradandó emlékek maradnak.
És ha visszatérünk a közelebbi környezetünkhöz, most a gönci ásatás lenne a témánk, ami ugye most beszélgettük épp itt az interjú előtt, hogy nagyon felkapott, sokan látogatják személyesen is a magát a helyszínt, illetve több videó is készült róla, több interjú. Mit lehet erről tudnunk tulajdonképpen a helyszínről, hogyan került tulajdonképpen látókörbe ez a gönci helyszín?
Hát ez már egy eléggé régi történet egyébként, mert még a szakdolgozatom kapcsán tartottam a terepbejárást ezen a helyszínen, és már akkor is láttam, hogy nagyon izgalmas és érdekes a leletanyag, amit ott találtam. Egyébként előtte már voltak más régész kollégák is a területen, azt a leletanyagot be is mutatták, leközölték, de ugye utána most próbáltuk így azonosítani a lelőhelyet, ezt követően történtek geofizikai felmérések, tehát egy műszerrel végigmentünk azokon a részeken, amit ilyen vizsgálati módszerrel lehet kutatni, és akkor ott egy ilyen nagy hatalmas árok rendszernek a részletét tudtuk azonosítani. Aztán később német kollégák segítségével az árkokban, illetve az árkok által határolt területen is fúrásokat végeztünk, tehát földmintákat vettünk ki, azokat további elemzésre elküldtük. Tulajdonképpen az árok mélységére vonatkozólag tudtunk a fúrások által adatot nyerni, illetve a mintákból pedig koradatokkal tudtuk gyarapítani az ismereteinket. És most pedig hát elérkezett az idő, hogy eddig ugye egy ilyen roncsolásmentes kutatás történt a lelőhelyen, és tavaly pedig sikerült egy NKA, a Nemzeti Kulturális Alap pályázat keretében egy kis támogatást nyerni így a lelőhely további kutatására, és ennek keretében indítottuk most a feltárást. 3 szelvényt tűztünk ki. Az egyik a külső árkot érinti, mert 4 gyűrűből áll ez az árokrendszer. A külső árok egy részét egészen pontosan, illetve további 2 árkot pedig az árkon belül tűztünk ki. Hát az árokból magából rá rengeteg leletanyag jött elő, ezek leginkább kerámia töredékek, tehát edények töredékei, egykor használt edények töredékei. Ezen rajta vannak a jellegzetes ilyen késő neolit díszítés módok, bütyök díszes kerámiák, festett kerámia töredékek, sok csonteszközt, agancseszközt, állatcsontot is gyűjtöttünk az árokból, és tulajdonképpen magára az árok szerkezetére vonatkozólag a kialakítására szeretnénk még így információt nyújtani azáltal, hogy tulajdonképpen egy kis szondával egy részét úgy kibontjuk, de ugyanúgy talajtani mintákat gyűjtünk, kormeghatározásra szeretnénk majd további mintákat küldeni, a talajmintákat is majd egy kolléga át fogja vizsgálni, megnézni, hogy milyen magokat, faszenet tartalmazott, az egykori vegetációra lehet ezekből, illetve a termesztett növényekre lehet ezekből következtetni. Úgyhogy tulajdonképpen most itt tartunk, hogy ezekben a szelvényekben folyik az ásatás. Ugye jönnek egyrészt helyi önkéntesek, tehát van egy múzeumi stáb, emellett a helyi önkéntesek azok, akik így segítik a munkánkat. A telek tulajdonosait is szeretném mindenféleképpen megemlíteni és kiemelni, Kis Ambrust és Kisné Korgács Juliannát, mert nagyon segítőkészek és mindenben támogatják a munkánkat, és ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon jó ilyen együttműködés a velük, és nagyon érdeklődőek. Ambrus is kiszokott jönni segíteni, amikor tud, ő is nagyon érdekli így a bontás, meg az eredmények. És a helyi iskolából is volt már érdeklődő csoportunk, meg akik arra járnak éppen, mert hogy eléggé jól látható helyen vagyunk, akkor megállnak és érdeklődnek. És tényleg fontos dolognak tartom, hogy van egy ilyen társadalmi hasznosulása is, tehát hogy a régészet az nem egy öncélú kutatás, nem csak a kutatók számára, hanem hogy az lenne a lényeg, hogy minél szélesebb társadalmi réteget meg tudjunk szólítani. És emiatt egy videósorozatot is készítettünk egyébként, ami a múzeumnak a Facebook csatornáján, illetve a YouTube csatornán és a Facebook oldalán is elérhető. Az első 3 videó az a az alapozó munkálatokról szól, hogy, hogy ismertük meg, hogy került elő a lelőhely, ami volt is az előbb kérdés, akkor utána milyen az a leletanyag, amit ott találtunk, a harmadik videóban pedig ezekről a geofizikai felmérésekről, talajtani fúrásokról esik szó, és akkor már most kijött a negyedik videó, és ez a terepen készült már, és még további kettőt azt mindenféleképpen szeretnénk, egyet már leforgattunk, és a harmadik az valószínű, hogy majd napokban, vagy jövő héten fog megtörténni. Ebben a múzeumos kollégák vannak segítségünkre, Barancó Benedek, illetve Vas Levente, akik a felvételeket készítik, illetve a terepi csapatot is azért szeretném megemlíteni, akik így a munka oroszlán részét végzik, Simon József, Nagyes József, Gyárfás József és Pálfi Tibor, illetve a méréseket pedig Orosz Vince kollégám szokta végezni, és akkor ez a csapat jár ki nap mint nap Göncre, és végezzük az ásatást.
Kedves hallgatóink, Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Hermann Ottó Múzeum régészei. A területen egy nagy négyárokból álló körárokrendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hajdú Melinda vezető régésszel. Maradjanak velünk a folytatásban is.
A szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális állam ellenes. Nyúlok a csillagok közé, a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind.
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészei. A területen egy 4 árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Ottó Múzeum régészei örömmel fogadják és fogadták a látogatókat, akik személyesen nézhetik meg, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Most folytatjuk a beszélgetést Hajdú Melinda vezető régésszel.
Az NK-nak van egy ilyen pontja is, hogy a projekt társadalmi hasznosulásra, és akkor én azt ott be is húztam, hogy én szeretnék. Még akkor az járt a fejembe, hogy esetleg ilyen rendhagyó, vagy ilyen ásatási nyílt napokat tartani, de végül is erre úgy nincs szükség, mert hogy jönnek az emberek, és amikor jönnek, akkor azért úgy igyekszem őket így felvilágosítani. És tehát ennek apropóján jutott az végülis nekem eszembe, hogy jó lenne egy ilyen kis videósorozat. Először még helyszíni bejelentkezésekben is gondolkoztam, csak nagyon sok munka egy ilyen forgatás is, és azért nyilván a szakmai részt is vinni kell, és arra szeretném a fókuszt helyezni. De ebbe a videósorozatban azon túl, hogy ezt a projektet szeretném bemutatni, azon túl egy kicsit így az ásatás mindennapjaiba is betekintést szeretnénk nyújtani, meg hogyan zajlik egy ásatás, mert ez úgy gondolom, hogy így általában így foglalkoztatja az embereket.
Mik a visszajelzések?
Hát pozitívak a visszajelzések, sok komment is érkezik a bejegyzések alá, tetszik nekik a maga a lelőhely is, és hát el van a csodálkozva, hogy mennyi mindent rejt a föld. Úgyhogy én azt gondolom, hogy úgy megérte ez a videósorozat is, meg ez a kis reklám, amit itt csaptunk ennek a kutatásnak.
Visszatérve Göncre, ha még a leletanyagról egy kicsit mesélnél.
Természetesen. Tehát maga ez a lelőhely a késő neolitikum időszakára datálható, ami azt jelenti itt a mi esetünkben, hogy Krisztus előtt 5000 körül től 4500-4400-ig tartó periódusról beszélünk itt a Kárpát-medencébe, illetve a Kelet-Magyarországon. De azon belül is már vannak, úgy említettem, koradataink, abszolút koradataink, amelyek az árkok korát Krisztus előtt 4800-4700-ra teszi. Pontosabban 2 árok korát, mert a másik kettőből még nincsenek. De pont most a külső árokba végzünk kutatásokat, és akkor majd össze tudjuk vetni az adatokat az előző adatainkkal. És maga a leletanyag az úgy indult, hogy egy kicsit ilyen kevert jellegű, tehát hogy alapvetően van egy ilyen dominancia, ami a lengyeli kultúrához köthető, ez a közösség alapvetően a Dunántúlon jellemző, és maga ez a körárok struktúra is ezekhez a közösségekhez kötődik. Egyébként Közép-Kelet-Európában jellemzőek ezek a körárok, rendszerek vagy rondellák, majd mindjárt erről is beszélek, hogy ez micsoda. Tehát alapvetően a leletanyag is, a kerámia anyag is ehhez a közösséghez köthető, tehát a díszítésmód, a festésmód, az edények formája. De van azért egy kis helyi vonal is, legalábbis a terepbejárások alapján, ami meg a úgynevezett tiszai kultúrához köthető, illetve a csőszhalom csoporthoz, amit a régióban jellemző. De majd meglátjuk, hogy az ásatási adatok ezt mennyire igazolják, mert ugye eddig csak alapvetően a felszínről gyűjtöttünk leleteket, most már magukból az objektumokból fogunk tudni majd információkkal szolgálni. A kerámia anyagon egyébként túl vannak agancseszközök, csonteszközök, csontanyag, ugye, amit elfogyasztottak állatoknak a csontjai, tehát ez a domináns, illetve még pattintott kőeszközök vannak. Ott is sok az obszidián, ami egy ilyen helyi nyersanyag, De vannak olyanok is, bár ezt még majd meg kell vizsgálni, de a terepbejárások alapján már tudjuk, hogy vannak olyan nyersanyagok, amelyek egész messziről érkeztek, például északról, Kis-Lengyelország területéről, illetve a terepbejárások során olyan edénytöredékeket is gyűjtöttünk, ami ezekhez az északabbi közösségekhez köthető, tehát mindenféleképpen egy ilyen cserehálózat vonalán található ez a lelőhely, tehát többféle közösség találkozhatott itt ezen a területen. És akkor magáról ezekről a körárkokról, ugye rondelláknak is hívjuk őket, és itt Kelet-Közép-Európában jellemzőek. Alapvetően itt nálunk a Dunántúlon vannak ilyen típusú lelőhelyek, ahol ezek az árokrendszerek megtalálhatóak. Itt Észak-Kelet-Magyarországon tulajdonképpen, vagy itt a megyében ez az első, inkább úgy mondom, mert azért vannak ilyen úgynevezett lengyeli típusú rondellák, például a Polgárcsőszarom, az egy nagyon híres késő neolit lelőhely, az is egy ilyen körárokrendszer veszi körül, de ott van egy ilyen úgynevezett eltelepülés is. Milyen több rétegű települést az árkokon belül nem figyeltünk meg. Tehát tulajdonképpen ezek az árkok egy, kettő, három, négy ilyen árokból állnak, vagy gyűrűből állhatnak, és mindig van bejáratuk, kettő, négy bejárat, és azt is megfigyelték, hogy a keleti bejáratokat azt a felkelő naphoz tájolják, tehát hogy van egy ilyen szándékosság mindenféleképpen ezeknek az árokrendszereknek a kialakításában. Maga a formájuk, a metszetük, az V-keresztmetszetű, ezt szeretnénk majd az ásatáson is megnézni, hogy milyen a keresztmetszete a mi árkunknak, és nem a települést ölelik körül, hanem a település közelében mellett helyezkednek el, és pont ezért ez indokolhatja azt is, hogy vélhetően ezek különleges szerepük lehetett, tehát bizonyos alkalmakkor használták, ünnepségeken, ünnepségek alkalmával, gyülekező helyként szolgáltak ezek az emlékművek, amelyek ma már nem láthatóak, de a gönc is például a maga korában biztos, hogy egy ilyen látványos, impozáns eleme lehetett a tájnak, a belső gyűrűjét kiszerkesztettük, mert magát az egész árokrendszert nem tudjuk egyenlőre geofizikai felmérésen vizsgálni, ugyanis nagy része fedett, úgy fedett, hogy a műszerrel nem tudjuk bejárni. De a meglévő kis szakaszokból kiszerkesztettük, hogy hogy nézhetett ki ez a körárokrendszer, és mekkora lehetett az átmérője, és a belső gyűrűjének az átmérője nagyjából olyan 103-105 méter, a külső pedig 185 méter, tehát egy nagyon hatalmas monstrumról van szó, a kialakítása is biztos, hogy időigényes, vagy munkaigényes lehet.
És hogyan lehet ilyet kialakítani, hogy lehetett akkoriban?
Hát akkoriban még nem voltak fémeszközök, tehát ásóbotokkal, agancskapákkal alakíthatták ki ezeket a rendszereket. Annyi azt megfigyeltük, hogy eléggé puha arra felé a talaj, a jégkorszaki talaj is, de hát akkor se lehetett egyszerű ezt így kiásni, hiszen nekünk is időigényes a ásóval, lapáttal, tehát a modern korba, úgyhogy biztos, hogy egy nagy közösség, vagy hogy nem egy közösség, hanem több közösség munkájának a gyümölcse lehet, és az is lehet, hogy nem egyszerre létesítették ezeket a gyűrűket. Majd reméljük, hogy a C14-es adatok majd ehhez hozzájárulnak ennek tisztázásához.
Hogyan lehet ennyire pontosan meghatározni, hogy Krisztus előtt 4800-4700?
Hát úgy, hogy a mintákat küldtünk el laboratóriumba, ahol ugye C14-es vagy rádiókarbonos kor meghatározással sikerült azonosítani, hogy annak a mintának, amit elküldtünk, mi a kora, tehát hogy mikor pusztult el az az állat, amiből az a csontmintát elküldtünk kor meghatározással. Ennek megvan a metódusa, hogy hogyan mérik, és ez egy viszonylag pontos, meg annak egy tólig adatot, és azon úgy mondom én ezt a Krisztus előtt 4800-4700-at, tehát hogy tólig nagyjából ebben az időszakban létesítették ezeket a körárokrendszereket.
Hol tart most az ásatás, és mi jön még?
Most tulajdonképpen az első szelvényben, ahol az árok található, eljutottunk egy olyan szintig, tehát lebontottunk egy olyan réteget, ami tele volt lelet anyaggal, nagyjából olyan 90-100 cm mélyen járunk. Itt ebbe a rétegbe megfigyeltük azt, hogy beleástak az egyik a nyugati oldalán egy nagy gödröt, ami tele van leletanyaggal, meg vadállatok csontjaival, szarvasagancsal, őzagancsal, illetve egy kőpakolást is megfigyeltünk a keleti oldalába, amit szintén ebbe az árokba beleásták. Még ennek bizonytalan így a korszakolásra, hogy most ez biztos, hogy késő neolit, vagy egy kicsit esetleg már így fiatalabb. A gödör, amit belástak, az biztos, mert a leletanyag azt mutatja, hogy az késő neolit, de még a kőpakolást azt majd még most fogjuk kibontani, még ezt a gödröt is bontjuk tovább, és akkor utána megyünk és megkeressük az ároknak az alját. Illetve a másik két szelvényben is, amennyire tudunk, haladunk. Mondjuk a harmadik szelvényben pont olyan objektumokat bontottunk ki, ami nem ehhez az időszakhoz köthető, hanem egy idősebb periódusra, a középső neolitikumra tehető, de ez is nagyon érdekes, izgalmas felfedezésnek ígérkezik.
Meddig tart az ásatás, és mi jön azután, ha véget ért a terepmunka?
Az ásatást azt áprilisra terveztük, alapvetően, aztán így reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és ezt tudjuk tartani. Utána ugye, azt nem is említettem, de minden egyes munkafázisról alapos dokumentációt készítünk, tehát fotókat, rajzokat, leírjuk a jelenségeket, mit figyeltünk, milyen leletanyagot gyűjtöttünk, milyen a betöltése, tehát készül egy nagyon alapos terepi dokumentáció. Hogyha befejezzük az ásatást, összegyűjtöttük a leletanyagot, visszatemettük a lelőhelyet, akkor utána pedig a múzeumban folytatódik a további feldolgozás, ezt a terepi dokumentációt digitalizáljuk, és a leletanyag pedig mosásra kerül, restaurálásra, és akkor utána pedig majd a szakmai feldolgozása is megkezdődhet, illetve gyűjtött mintákat is, tehát a talajmintákat elküldjük a kollégáknak, hogy akkor vizsgálják, meg gyűjtsék ki belőle, amit tudnak, kor meghatározásra is elküldjük a mintákat, ennek is van egy jó pár hónapos átfutás ideje, amíg a méréseket megcsinálják, meg még kell tisztítani előtte a mintákat, tehát ez még azért egy hosszabb folyamat. Tehát azt gondolom, hogy a terepi munka az sokkal rövidebb része a történetnek, a sokkal hosszabb a feldolgozás, meg az értelmezése az egésznek.
És akkor mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt találni az ásatásról, hol találja a videókat?
Tehát a videókat azt a Herman Otto Múzeumnak a Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján, meg az Instagramon is fent van. Tehát online térben, ami honlapunkon lehet megtalálni.
Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Herman Otto Múzeum régészei. A területen egy 4 árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Otto Múzeum régészei örömmel fogadják és fogadták a látogatókat, akik személyesen nézhetik meg, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Az Európa Szalon mai vendége volt Hajdú Melinda vezető régész.
Leteszem az élet súlyát, lebegek az idő peremén, kiszakadok mindenségből, te veled a világ tetején. Leszek a fénnyel reggel, a remény sugarak melegén, belehalok minden este, az ilyen szerelem betegít. És tudod-e, hogy az a jó, forró napokon üde szó, és tudod-e, hogy az a szép, és csepp a család levelén, és tudod-e, hogy ideben, azt kell, hogy ölel hevesen, és fogod jó, forró napokon üdeszünk, és tudod-e, hogy az a szép visebb a család levelén, és tudod-e, hogy ide ben, azt kell, hogy ölelj hevesen, és fogod-e a kezemet, vágy már az idem eleget.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően.
Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, hogy ki csinálja meg az öltözéket. Indulnunk kellene most már, a Völgyhídon Bakonyi szél vár. Fussunk néhány kört az égen, tarts velünk, te is azt kérem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy, azt emlékszem rád, futott utánad minden srác, még egy presszó, meg egy tánc. Hova mennél, hova mennél el, kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem, még magadnak sem. Aki voltál, aki voltál, rég elfelejtetted, elfelejtették. Maradtál azt, aki nem voltál, aki bújt, aki nem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Utánad minden srác, még egy presszó, meg egy tánc. Fesztiválon, a várban fenn, mindenki hallja is a város zeng. Tűzként terjed a ritmus cseng. Ezt a dalt most én kértem, hogy halld meg azt is, amit én nem. Így lesz veled történetem.
Gyere, sétáljunk, légy a vendégünk. Ennél az asztalnál mi mind megférünk. Gyere, nézzünk szét, lesz egy szebb évünk. És emiatt egy csöppet sem félünk. Szabad nap, szabad vagy szabadék. Ha itt vagy, meg ágyazunk, kérlek, maradj még, hagyd meg a kaput magad után nyitva, ez a leckét, ez Veszprém.
Hova mennél, hova mennél el? Kinek hinnél, kinek hinnéd el? Aki búj meg aki nem.
Yeah.